ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Sorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták. Az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen Rádió.
Új hangját kereső rádiót hallanak önök.
Tilos Rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a civil rádió várja majd önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
Kezdetek 1. A társadalmi háttérről. A civil rádiónak a Szabad Közösségi Rádiózás 35 éves története Magyarországon podcast sorozat első részét hallgathatják a mostani felvételünkben Kezdetek 1 címmel. Ebben Marsal Miklóssal és Nizánk Péterrel, mindkettejük kutató, szociológus szakember, a 90-es évek társadalmi hátteréről beszélgetünk, amelyben a szabad rádiózás lehetősége felmerült. Amikor a magyarországi társadalmi változások fontos jellemzője volt a nyitás, így nagy számban jöttek létre öntevékeny szervezetek, elsősorban az egyesületek és alapítványok. A nyilvánosságban országos, de főként helyi szinteken egyre gazdagabb kezdeményezések indultak, de a lokalitás erősödését szolgálták az új önkormányzati törvény alapján létrejövő helyi önkormányzatok is, és lehetőség teremtődött a nyílt párbeszéd, a diskurzusok szélesedésére. Helyi, gyakran az ott élő polgárok által szerkesztett újságok indultak, sok településen a kábelhálózatok a helyi tévéadások közvetítésére kínáltak teret. A szakértői párbeszédet követően közösségfejlesztők mondják el saját gyakorlati tapasztalataikat ebben a kérdésben. Ez a háttér vezette fel a 90-es évek elején a helyi lapok, tévéműsorok mellett a szabad rádiózás lehetőségének a keresését is. Ám ezek intézményes jogi kereteinek a létrejöttéről és annak hiányában az első kalóz rádióadások megszólalásáról a következő podcastunkban fogunk részletesebben beszélni. A Kezdetek podcast szerkesztője Huszer József és Péterfi Ferenc. A civil rádiónak a Szabad Közösségi Rádiózás 35 éves története Magyarországon podcast sorozat első részét hallgathatják. A mostani felvételünkben ebben Marsal Miklóssal és Nizánk Péterrel, mindkettejük kutató, szociológus szakember, a 90-es évek társadalmi hátteréről beszélgetünk, amelyben a szabad rádiózás lehetősége felmerült. Amikor a magyarországi társadalmi változások fontos jellemzője volt a nyitás, így nagy számban jöttek létre öntevékeny szervezetek, elsősorban az egyesületek és alapítványok. A nyilvánosságban országos, de főként helyi szinteken egyre gazdagabb kezdeményezések indultak, de a lokalitás erősödését szolgálták az új önkormányzati törvény alapján létrejövő helyi önkormányzatok is, és lehetőség teremtődött a nyílt párbeszéd, a diskurzusok szélesedésére. Helyi, gyakran az ott élő polgárok által szerkesztett újságok indultak, sok településen a kábelhálózatok a helyi tévéadások közvetítésére kínáltak teret. A szakértői párbeszédet követően közösségfejlesztők mondják el saját gyakorlati tapasztalataikat ebben a kérdésben. Ez a háttér vezette fel a 90-es évek elején a helyi lapok, tévéműsorok mellett a szabad rádiózás lehetőségének a keresését is. Ám ezek intézményes jogi kereteinek a létrejöttéről és annak hiányában az első kalóz rádióadások megszólalásáról a következő podcastunkban fogunk részletesebben beszélni. Vendégeink Marsal Miklós és Nizák Péter. A 90-es évek fordulójáról beszélgetünk, annak a társadalmi hátteréről. Mivel írható le ez a 90-es, 85-90 körüli időszak, ami a rendszerváltást hozta, és mi volt annak a körülbelül jellemzője civil társadalomra, egyetlen a társadalomra?
Hadd kezdjem én, mint korelnök. Jó, hogy mondtad a 80-as éveket, mert szerintem az egyik fontos dolog, amiről el szoktunk feledkezni, hogy a 90-es évek a 80-as évekbe kezdődött. Akkor mi a 80-as éveket, mint a Kádár korszak pangásos, unalmas, szürke korszakának gondoltuk és láttuk, de most visszanézve egy picit, hogy mi minden történt a 80-as években, azt kell, hogy mondjam, ez nem így volt. A 80-as éveknek legalábbis a közepétől már beindult egy nagyon kemény, nagyon izgalmas, nagyon figyelemre méltó változás. Ezt úgy lehetne leírni, hogy tulajdonképpen volt egyfajta nemzetközi nyomás. Elfelejtjük, a mai generáció nem is tudja már, mi volt az a Helsinki zárónyilatkozat, amit 1975-ben írtak alá az európai kormányok, és annak volt egy harmadik kosár nevezetű része, ez 1975-ben fogadták el, ami arról szólt, hogy az emberi jogok, a kultúra az fontos az európai együttműködés szempontjából. Tehát volt egy külföldi nemzetközi nyomás, és ezzel párhuzamosan a 80-as években a kádári korszak már konszolidáltnak érezte magát, hogy engedményeket tegyen gazdaságba is, emlékezzünk rá, megint a fiataloknak mondom, gazdasági munkaközösséges kis szövetkezetek, tehát pezsgés volt a gazdaságba, elindult a kultúrába is egy pezsgés, gondoljunk bele, hogy megalakult a Katona József Színház, vagy a Budapesti Fesztiválzenekar, és sorolhatnám tovább, és a kutatásba is nagyobb szabadság volt. Hát elindultak mindenféle komoly kutatások, a szegénységkutatástól kezdve, más, a szociológia teret nyert. És a, közelítve a mi szakmánkba, ugye beindult a művelődés területén is egy pezsgés. Beindultak komoly beszélgetések arról, hogy a művelődési ázak nem a központi kultúra kiszerelési műhelyei, hanem azok a helyi közösségeknek a helyszínei is. Tehát összefoglalva és röviden azt mondanám, hogy a 80-as években kezdődött ez a változás, és ez kihatott a 90-es évekre, megalapozta a 90-es évek változását. Csak gondoljunk csak bele, és itt befejezem, hogy 87-ben megszületett az első alapítványi törvény. Ezt azt tette lehetővé, hogy a Rubik Ernő világsikert aratott a Rubik kockájával, és annyi pénzt keresett, hogy adományozni is akart belőle. De addig még nem volt erre jogi lehetőség. Ezért tulajdonképpen Lex Rubiknak hívtuk akkor, lehetővé tette a törvény, hogy lehessen alapítványokat tenni. 89-ben már létrejött az egyesületi törvény. Tehát csak összefoglalva azt akarom mondani, hogy ez egy nem egy hirtelen robbanásszerű változás volt, hanem fokozatosan értünk el mi a 90-es évek elejére, amit úgy lehet leírni, hogy a rendszerváltozás, és ebből a szempontból talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a rendszerváltozásnak a motorja az a civil szektor volt. Hát ott kezdődtek el a diskurzusok, a beszélgetések. Én emlékszem, mint fiatal kutató, hát jártuk az országot, Feri, ti is emlékeztek erre, tucatnyi előadást tartottunk a reform, az én területem a kultúrafinanszírozás volt, tehát nem volt olyan magyar kisváros szinte, ahol ne tartottam volna előadást a kultúra kettős hátrányáról, a tervgazdaságban, és mit kellene csinálni, hogy a kultúra jobban legyen finanszírozva, és tényleg a helyi művelődési házak azok a helyi kultúra központjai legyenek. Tehát röviden csak annyit mondanék, hogy ez a 90-es évek, a 80-as években ágyazódott meg, és a civil szektor volt ennek a motorja.
Péter, gondolod?
Én annyit tennék hozzá, hogy ezek valóban fontos mérföldkövek voltak, és én is egyetértek vele, hogy ugye a civil szektor a rendszerváltás egyik előkészítője volt, bár nyilván a nagy politika változások, jelesül a Szovjetunió széthullása volt azért a döntő, de én tulajdonképpen még addig is merészkednék, hogy közvetlenül a a politikai változás előkészítésében is fontos szerepet játszott a civil szektor, hiszen azért van egy ilyen funkciója, vagy van átjárás a civil szektor és a politika között. Ha belegondolunk, akkor a rendszerváltás utáni első parlamentből szerintem a kisgazdákat kivéve minden politikai párt civil szerveződésként indult a 80-as években, tehát SDS, MDF, illetve a Fidesz, mint politikai párt, illetve hát voltak olyan események, amik civil társadalmi mozgások voltak, de hamar politikai tényezővé váltak, mondjuk a Dunakörre utalva, ahol ugye az egy környezetvédelmi problémából indult, aki esetleg nem ismeri, ugye a Duna felső szakaszán egy gátépítés kapcsán alakult ki ez a mozgalom, és komoly politikai tényezővé is vált, és ez tulajdonképpen ez már a részvételiség, vagy a hogyan ne vonjuk be az embereket a döntéshozatalba problematikája körül szerintem például egy fontos eleme volt így a politikai öntudatra ébredésnek mondjuk, vagy hogy kell egy mozgalmat indítani. És hát ahogy Miklós mondta, hát kulturális, vagy az underground élet ugye Magyarországon az mind-mind komolyan hozzájárult. Egyébként ez egy érdekes váltás is, és majd, hogyha egy a 90-es évek ről beszélünk, hogy a 80-as évek civil szereplői közül tulajdonképpen nagyon sokan a politikát választották majd, úgyhogy ilyen értemben volt egy érdekes váltás Magyarországon, hiszen említettem ezeket a politikai mozgalmakat. De mondjuk maradjunk abban így a 80-as években, hogy szerintem is akkor igen komoly ilyen civil mozgás alakult ki, még ha mondjuk ez így szervezett számba akkor nem is volt annyira látványos, mint a 90-es években.
Még ehhez hadd tegyem hozzá mind a kettőtök mondásához, hogy az önkormányzati törvény megszületése is egy nagyon fontos lépcső volt a helybeliségnek a megerősödésébe, a lokalitásnak a szerepének a megjelenésére. Tehát, hogy a tanácsrendszer, amely egy nagyon központosított hálózat volt, közigazgatási hálózat volt, az sokkal több szuverenitást adott a helyi közösségnek, és a települések valóban önkormányozni kezdtek, még ha nem is biztos, hogy tudtak az elején. Tehát mindenképp azt is jelzi rögtön, hogy volt egy tudás hiány is, ami már egy kicsit a mi feladatainkhoz is közelít. Tehát a civil szerveződés hogyan tud öntevékeny lenni, és hogyan tud az önkormányzás öntevékeny lenni. Valójában a civil szervezetben is egy önkormányzást kellett gyakorolni, kitalálni. Tehát az önkormányzati törvény is a 88-89-ben született, tehát az is még egy nagyon erős alapozója volt ennek a folyamatnak.
És még két mozgalomról emlékezzünk meg, az amatőr színjátszók, akik óriási lépéseket tettek, és hát a táncház mozgalom, igen. A táncház mozgalom volt a másik, ami ilyen nagyon érdekes módon egyszer csak a semmiből nőtt ki szintén.
Így van, tehát a magyar társadalomnak majdnem minden szegletében elindultak változások. Nagyon fontos tényleg a táncház mozgalom, nagyon fontos volt az alternatív művészeknek a különféle kezdeményezései, a színházi élet megélénkült abszolút. Péter kihagyta a Soros szerénységből, a Soros Alapítvány ugye 85-től kezdett el működni Magyarországon. Tehát csak azt akarom ezzel is aláhúzni, hogy intellektuálisan rengeteg minden már elkészült, hogy úgy mondjam, a rendszer változásra. És ez sokkal gazdagabb volt, mint ahogy ma úgy visszanézve látjuk. Nem csak a Monori vagy a Lakitelki találkozó volt, ezek közé, előtte, utána rengeteg kisebb civil szerveződés hajtotta ezt a változást. Tehát ez a civil reneszánsz, ez tulajdonképpen a 80-as évek közepétől, végétől kezdődött, és akkor a 90-es években szinte robbant, amikor a törvényi, jogi és pénzügyi lehetősége is megteremtődtek ezeknek a szervezeteknek a létrehozására. És ugye én emlékszem, mint kutató, rengeteg alapító levelet gyártottam, mint mellékkereseti lehetőség annak idején, mert erre nagy volt a kereslet a 80-as, 89-90-ben. És hát az tényleg egy robbanásszerű változás lett. Kinyílt a világ, bejöttek a külföldi szervezetek, persze az amerikaiak voltak a leggyorsabbak, és ez is egy érdekes fejlemény, nem csak a Soros alapítvány, hanem amerikai alapítványok is nagyon gyorsan reagáltak a változásra, és ezért is volt érdekes, hogy a 90-es évek elején a magyar alapítványi szektor nem az európai, német modellek iránt érdeklődött, mert arra nem németek jóval később ébredtek föl. Az angolszász modell volt Magyarországon az iránymutató, tehát az alapítványi törvény, az egyesült törvénybe, az adószabályokba ez az angolszász orientáció mutatkozott meg. Ez egy melléktéma, bocsánat, hogy ebbe belementem, de ez is egy érdekes fejleménye volt a 90-es évek elejének.
Még talán azt is érdemes megemlíteni, hogy a civilek finanszírozása egészen más volt. Ugye az országgyűlési pályázat, amire százával, szinte ezrével érkeztek az igények, és nagyon sok pénz ment mondjuk az állam felől is a civil szektorba.
Még én egy kicsit hadd hozzam vissza, amit elmondtatok, vagy egy kicsit összefoglalva, hogy egyik oldalról, tehát volt egy politikai változás, voltak mozgalmak, mint a környezetvédők, itt a Péter említette, és más szaktevékenység is, a színjátszás, a színházi mozgalom is tulajdonképpen ilyen volt. A színjátszás, a profi, a hivatásos színházi világot is átalakította, de mindenképp az öntevékenység fele vitt, és voltak spontán szerveződések, és fölmerült akkor, mint a ketten ezt említettétek, hogy szükség lenne ennek a kereteit úgy formálni, hogy intézményesülhessen. Tehát spontán is jó, lehessenek párbeszédek, beszélgetőkörök, de legyenek már intézkedésképesebb intézmények, mint az alapítványok és az egyesületek. Legfőképpen más típusú formátum is volt ebben az időszakban. Ennek a tudása szerintetek honnan volt előteremthető, vagy mennyire volt tudáshiányos ez a dolog?
Én ebben szerepet játszottam, mint kutató. Nekem, bocsánat, hogy a szerénytelenségnek hangzik, hogy az ember a saját munkájáról beszél, de valóban a 80-as évek közepétől én a Művelődés Kutatóintézetben dolgoztam, ami egy nagyon jó műhely volt a Vitány Iván vezetésével, és ott lehetséges volt majdnem mindent csinálni. És az én témám az a kultúra finanszírozás, és ezen belül is a non-profit szervezeteknek a jogi finanszírozási helyzete volt. Tehát én rengeteget tanultam az amerikai és angolszász irodalomból, és akkor el is indult például akkor rengeteg minden létrejött, többek között a non-profit kutatócsoport, amelyiknek egy sorozata volt például a non-profit szervezetekről. Az első könyvünk a harmadik szektor. Meg kellett teremteni például ennek a nyelvi megfelelőjét. Nem voltak szavaink ennek a világnak a leírására. És ebbe a kutatók, és akkor persze egybe mosódott a kutató, meg az aktivista, meg a politikus szerepe. Tehát elsősorban a tudást azt az amerikai és az angolszász gyakorlatból és az irodalomból hoztuk a 80-as évek végén, 90-es évek elején. Itt a Soros Alapítványnak is döntő szerepe volt, de más forrásokból is, rengeteg konferencia, rengeteg kiadvány, képzések, Lester Szalabon által vezetett nemzetközi non-profit összehasonlító elemzésben Magyarország élszerepet játszott. Megemlítem kollégámat, Kuti Évát, aki ennek az egyik nemzetközileg elismert kutatója lett, tehát rengeteg információ és tudás áramlott be az országba a 90-es évek legelején.
Igen, ezzel egyetértek, csak azért, hogy kicsit akkor tényleg így keretet adva, tehát a 80-as évek vagy a rendszerváltásról beszéltünk, de hát szerintem azért azt is nagyon fontos látni, hogy a rendszerváltás után ugye elindult a magyar tulajdonképpen gazdasági és állami politikai szerkezet átalakítása, rengeteg új törvény jött létre, és hát ezzel párhuzamosan haladt a civil szektor kiépülése is. És hát nagyon sokszor, most beszéltünk az önszerveződésről, beszéltünk a helyi szerveződésekről, de szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sok hiánypótló feladatot is ellátott a civil szektor. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy a rendszerváltás után az addigi ugye, államberendezkedés megszűnt, nagyon sok szociális ellátás például megszűnt, összedőlt, nagyon sok helyen civil szervezetek léptek be, és szerintem is nagyon érdekes volt, Miklós említette, hogy milyen irányba változott a civil szektor szabályozása. Én magamnak inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az angol száz benyomás vagy befolyás az érződő, de inkább ilyen vegyes modell volt, mert hogyha csak a főbb sarokpontokat említem, tehát mondjuk az 1% az valóban így a angol száz, tehát bízzuk inkább a szervezetekre, hogy mire használják, de mondjuk a Nemzeti Civil Alapprogram, ami kicsit később volt, az már azért inkább egy ilyen etatistább megközelítés, vagy a közhasznúsági törvény 90-es évek közepén, tehát egy ilyen hibrid vonal alakult ki. Én abban az időben egyébként ugye a támogató szervezetek oldaláról láttam ezt nagyon sokszor, hogy működik, és az abszolút egyetértek, hogy rettenetes mennyiségű pénz és tudás áramlott az országba, és akkoriban nem csak a pályázati támogatásokkal, hanem különböző képzésekkel vagy tanfolyamokkal is segítették a szervezeteket, amit én nagyon fontosnak tartok. És hát tulajdonképpen szerintem ami nagyon fontos, még az Feri kezdte említeni, hogy akkor egy másfajta állam modellbe gondolkodott az ország. Tehát volt azért egy csomó, szerintem majdhogy nem konszenzus az országban, tehát hogy az EU felé kacsingattunk, tehát hogy úgy mondjam, ezt az euróatlanti értékrendet követte mindenki, tehát ebben nem volt vita. Abban sem volt vita, hogy legyen egy ilyen tulajdonképpen kisebb állam, tehát inkább kiszerveződjenek a szolgáltatások vagy a feladatok. Ez például szerintem nagyban hozzájárult a kis települések virágzó civil életéhez is, hiszen az önkormányzatok kiszerződték a feladatokat, próbáltak valami struktúrát kiépíteni a civil szervezetek támogatására helyben, tehát azért segítette a civil szervezetek működését. Akik szerintem éltek vele, tehát ebből, hogyha csak a számokat nézzük, hát borzasztó léptékű ilyen extenzív fejlődés volt civil szervezetek számát tekintve is, és hát én még egyszer aláhúznám, hogy az nagyon fontos, hogy nem voltak ezzel kapcsolatban dilemmák, tehát hogy a civil szektor az egy nagyon fontos társadalom formáló erőként jelent meg, tehát hogy az egy ilyen fontos alappillére a társadalomnak, tehát szerintem sokkal erősebben, hangsúlyosabban jelent meg az emberek előtt, mint mondjuk jelen pillanatban, amikor ugye vannak ezzel kapcsolatban negatív megközelítések is. És a civil szervezetek nagyon sok területen, most hirtelen például eszembe jut, hogy digitalizáció, tehát ha belegondolunk, mondjuk teleházmozgalom, abszolút kisközösségi volt, és ugye akkor kezdődött ezeknek a bevezetése, de hát ugye a Feriék kapcsán ugye a közösségfejlesztőket is mondhatnám, tehát ezek szerintem akkor voltak legjobban szembelőtt akkor, és hát ugye ha elérünk a média világáig, hát ott is volt egy olyan lépés, ami azért nem minden országban történt meg, Nyugat-Európában sem, hogy a kezdetektől kezdve például lehetőség volt kisközösségi vagy közösségi rádió létrehozására, tehát már eleve azért egy centralizáció irányába mutat a média szabályozás is, de hogy ez például mindig benne volt Magyarországon, ami szerintem azért ezeknek az általunk felsoroltaknak is köszönhetőek. Én a 90-es éveket, hogy úgy mondjam, akkor ha visszaemlékszünk, és ezt mondjuk hát különböző indexekkel vagy mutatókkal is lehet igazolni, hogy itt a közép-kelet-európai régióban a magyarországi civil szektor az tulajdonképpen sok tekintetben akár mintául is szolgálhatott az éppen átmenetben lévő országok számára. A törvényi háttérben most felsoroltunk pár nagyon fontos törvényt, illetve hát magában ebben a civil szektoron belüli mozgások kapcsán is. Úgyhogy én még azt, tehát arra hangsúlyosan fölhívnám a figyelmet, hogy amiben még különbözik esetleg a magyar szektor, vagy sajátja, és a civilek nagyon fontos szerepet játszottak, az ez a ez a feladatellátás, tehát hogy ez a szolgáltató profil is nagyon erős volt Magyarországon, bármilyen területet is nézzünk, tehát most ez lehet környezetvédelmi, kulturális, szociális, sport, ez is egy magyar sajátosság volt, tehát főként ebből az állam felfogásból kifolyólag.
Ebből a nagyon sokféle változásból megjelent a párbeszédnek az egyre intenzívebb szüksége. Egyrészt a párbeszéd lokálisan, tehát helyben, a közvetlen települési vagy más típusú együttlétek, közösségek között, másrészt a párbeszéd társadalom, szélesebb társadalmi szinten is, tehát hogy vitakörök, olvasókörök jelentkeztek. Ez az egyesülést nagyban segítette, hogy pontosan tisztázódjanak, hogy milyen célokra, milyen feladatokra, milyen gyakorlati munkára szerveződnek. Másrészt megtanította az embereket valamilyen szinten az elemi vitára, mert eddig nem nagyon volt a megszólalásnak az öntevékenységhez kapcsolódóan ereje vagy bizalma az emberek között. És hát a nyilvánosság szélesítése, ami látókörünkben már azzal is látható volt, hogy egyre több helyen a helyi lapoknak, a helyi történeti kiadványoknak a szükségessége megjelent, ami egyrészt identitást teremtett, vagy erősített, másrészt pont ezt a párbeszédet erősítette, és a mi sorozatunk, amiben most itt beszélgetünk, ami a továbbiakban kibontakozik majd, az éppen azt próbálja hozni, hogy ebben a nyilvánosság kitágításában és a nyilvánosság erősítésében milyen fontos szerepe volt a helyi újságnak, a helyi lapoknak, nyomtatott és mindenféle más fórumoknak, akkor az internet még másodlagos, vagy még
egyáltalán nem volt.
Alig jelent meg, igen. És hogy de a találkozások és ennek valamilyen rögzítése és közzététele, ez elvezetett lassan. Aztán az újságok mellett a kábeltelevíziós hálózatok létrejöttek, és a helyi rádió is. Érdekes módon Magyarországon a kábeltévé előbb működött, és előbb volt egy nagyon jó közeg, és a rádió az lassabban bontakozott ki, mint a többi.
Valóban most itt nem ezzel a fókusszal mondtuk, de hogy tehát ez a helyi nyilvánosság szerintem egy alap, tehát hogy most én mondtam a média törvény, de hát azért nem véletlenül is, hogy ugye Miklós emlékeztetett rá, nem említettem, de hogy például a Soros Alapítvány támogatásaik közül is sok ezt célozta már a rendszerváltás előtt, hiszen hogyha van akár fénymásolt anyagban, vagy hanghordozókban lehetőség arra, hogy helyi nyilvánosságot teremtsünk, akkor az minden civil szerveződés alapja. Hát ez is nagyon érdekes volt, mert ez már egy, nyilván másokkal fogtok beszélgetni, de hogy a rádió, ugye, hogy például Kalóz rádiókkal indult Magyarországon, és azok lettek utána, hogy úgy mondjam, legális rádiók később, de ez már egy másik történet akkor.
Nagyon jól összefoglaltad, és ez jó átvezetés volt az igazi témához, tehát a helyi nyilvánosság intézményeihez. Én csak megismételném, amit azt hiszem a Péter mondott, hogy nagyon vehemens, sokszor áldáz viták voltak a 90-es évek elején a jogi finanszírozási feltételekről, de és rengeteg hiba volt, rengeteg esetlegesség volt, de abban tényleg volt egy konszenzus, hogy a civil társadalom az fontos. Tehát abban nem volt politikai vita, hogy a civil társadalom az egy legitim képződmény, és egészséges és robusztus civil társadalom nélkül egy ország nem lehet sikeres. És hát ez veszett el sajnos, hogy egy ilyen pessimista végszóval zárjam, hogy ma már egyáltalán nincs arról politikai konzenzus, hogy a civil társadalom nélkül egészséges társadalom nem létezhet. Az akkor, a 90-es évek elején ez egy adottság volt, tehát ezen senki nem vitatkozott, hogy kell-e civil társadalom, vagy nem, és nem voltak ilyen kérdőjelek, hogy milyen mandátuma van a civil társadalom, és valaki aktív akar lenni, akkor alakítson pártot, mint amit elszörnyedve hallok mostanában néhány politikustól.
Én még csak annyit tennék hozzá, itt a nyilvánosság egyrészt a párbeszéd lehetőségét kínálta, de másrészt is most közvetve erre is utaltál, meg mindegyikünk gondolt is talán erre, hogy a kontrollnak is, a társadalmi kontrollnak is a esélyét kínálta. Később, amikor erősödött ez a kontroll, akkor jelentek meg az első konfliktusok, és tartanak máig is.
A közösségi rádiózásról szóló sorozat, amelyben megpróbáljuk azt az időszakot, ezt a 80-as, 90-es évek fordulóját visszapörgetni. Egyrészt megismertük az előző beszélgetésből, hogy milyen társadalmi változások születtek a társadalom szélesebb nyilvánosságaiban. Másrészt mi azt keresjük, hogy milyen szakmai próbálkozások, milyen civil kezdeményezések voltak, amelyek elvezettek a rádió alapításhoz. Miért fogtunk mi